Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt ezen a mai istentiszteleten. A 90. zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük most együtt. Foglaljuk el most a helyünket, és keressük meg a 371. dicséretünket. 371. énekünket énekeljük mind a 7 verszakában. ami segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes második könyve 16. fejezetéből hangzik hozzánk. Az első 21 versből a következőképpen.
Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van, a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták nekik Izrael fiai, bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? De az Úr azt mondta Mózesnek, majd én hullatok nektek kenyeret a mennyből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényeim szerint jár-e, vagy sem. Amikor a hatodik napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Ekkor azt mondta Mózes és Áron Izrael fiainak, ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Még ezt is mondta Mózes. Majd ad az Úr ennetek este húst, reggel pedig kenyeret, jól lakásig, mert meghallotta zúgolódásotokat, ahogyan zúgolódtatok ellene. Mik vagyunk mi? Nem ellenünk zúgolódtok ti, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallott a zúgolódástokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így szólt Mózeshez az Úr, meghallottam Izrael fiainak zúgolódását, ezért így szólj hozzájuk, estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok, a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellették a tábort. Reggel pedig harmat hullott a táborra, körös körül. Amikor felszikkadt a lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól. Mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, hogy ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nekik eledelül. Ezt parancsolja az Úr. Szedjen belőle mindenki, amennyit meg tud enni fejenként egy ómert vegyetek, lélekszám szerint. Annyit szedjetek, ahányan egy sátorban vagytok. Izrael fiai így cselekedtek, és szedtek ki többet, ki kevesebbet. Amikor azután megmérték ómerrel, nem volt fölöslege annak, aki többet szedett, sem hiánya annak, aki kevesebbet szedett. Mindenki annyit szedett, amennyit meg tudott enni. Mózes azt mondta nekik, hogy senki se hagyjon belőle másnapra, de nem hallgattak Mózesre. Voltak, akik hagytak belőle másnapra is, de az megkukacosodott és megbüdösödött. Ezért megharagudott rájuk Mózes. Így mindenki annyit szedett reggelenként, amennyit meg tudott enni. De ha már forron sütött a nap, megolvadt.
A kegyelem Istenet egy áldotta az ő szent igéjét, hogy Krisztusnak beszéde lakozzon mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, helyünket elfoglalva imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged ezért az újabb napért. Áldunk azért, hogy megteremtetted ezt a világot, áldunk azért, hogy megteremtetted az embereket, és áldunk azért, hogy bennünket is megteremtettél erre a földre. Egyen-egyenként köszönjük az életünket, köszönjük azt, hogy gondot viselsz rólunk, hogy szeretettel veszel körül bennünket. Hallhattuk most is, hogy te gondot viselsz a népről, a te népedről. Hallhattuk azt, hogy vezetsz bennünket az úton, adsz nekünk ételt, otthont, ruházatot. Köszönjük neked mindezeket. De bocsáss meg nekünk, hogyha zúgolódunk ellened. Bocsáss meg azt, hogyha elégedetlenek vagyunk, hogyha napról napra több miérteket fogalmazunk meg az életünkben. Ne haragudj ránk, és kérünk, hogy tekints le ránk, vedd el a bűneinket, és kérünk, add azt az utat, ami járhatunk. Igaz, hogy keskeny az az út, igaz, hogy tele van nehézségekkel, de mi köszönjük neked még a próbákat is. Kérünk, hogy küldd el erre a mai Isten tiszteletre is a szent lelkedet, hogy az ige, az üzenet ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig hatoljon. Kérünk, hogy azt, amit ma is tanulhatunk tőled, azt a mindennapokban tudjuk alkalmazni az embertársainkra is. Vegyük észre azokat, akik körülöttünk vannak, vegyük észre azokat is, akiket lehet, hogy nem kedvelünk. Kérünk, hogy szent lelked által újíts meg bennünket. Kérünk, hogy oltalmazz és viselj gondot ránk az életünk minden napján. Krisztus érdeméért hallgass meg minket kegyelmedből. Amen.
Most a 294. dicséretünk második verszakát énekeljük. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom a 9. és 10. verseket, ami Úrunk Istenünk tegye nyitottá szívünket igéje előtt. Tehát Mózes második könyve 16. fejezetéből, a 9. és 10. versekből hallgassuk meg szavát. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallott a zúgolódásotokat. Amikor azután Áron Izrael egész közösségéhez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Nem is olyan régen Mózes még a nép tagjaival együtt éneket énekelt az Úrnak, énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, Atyám Istene, őt magasztalom. Mózes testvére, Mirjam pedig, az asszonyokkal együtt, dobolva és körtáncot járva énekelték. Énekeljétek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Az Isten szabadításáról énekeltek. És aztán eltelik valamennyi idő, nem is olyan sok, és ez a nép elkezd zúgolódni. Mi történt? Tudjuk jól, hogy elolvassuk az előző fejezeteket, akkor különösképpen is elénk tárul, hogy az Isten hogyan szabadította meg őket Egyiptomból, a nyomorúságból. Hogyan nyitotta meg előttük a vörös tengert. Hogyan vezette ezt a népet. Igen ám, de ez a nép a pusztába ér, a pusztában kell járnia. És úgy tűnik, hogy a szabadulás örömét igen hamar felváltja a mindennapok fárasztó rutinja. Ismerős ez számunkra is, hiszen mi is átéljük az Úr szabadítását, segítségét időről időre, biztos vagyok benne. És olyankor a mi szívünkből is feltör az Istent magasztaló ének. Olyankor a napokat is, amelyek egyébként olyan szürkének tűnnek, egészen más színben látjuk. Még az embereket is körülöttünk. Olyankor még talán a házastársunkra is úgy tudunk tekinteni, hogy jé, hát sokkal megértőbb, sokkal kedvesebb, mint volt korábban. Kivirágzik, megszépül az élet szinte. Beragyogja a szabadító Isten jelenléte és dicsősége. Máskor pedig egyszer csak azon kapjuk magunkat, hogy elfogy a szívünkből és a szájunkból az Istent magasztaló szó ének. Miért? Mert valami olyasmit kell tapasztalnunk, hogy nem nyílik már mindig ketté a tenger előttünk. Az iskola, a házasság, a gyermeknevelés, a munkahely, vagy éppen az időskor fárasztó rutinja felül kerekedni látszik az Úrban való örvendezésem. Pusztává lesznek számunkra a mindennapok, ahol talán újra meg újra a hiányokkal kell szembenéznünk. Lehet, hogy éppen a tanulmányainkban áthatolhatatlannak tűnő falakhoz jutunk, vagy a gyermekünk jelent nehéz kihívást számunkra, és lehet, hogy nem egyszer úgy érezzük, hogy csak a kétségbeesés marad, vagy az unokánkra kell ilyen aggodalmakkal és szomorúságokkal gondolnunk. Úgy érezzük, hogy Isten nincs jelen, hogy egyik nap megy a másik után, de nem jutunk egyről a kettőre, hogy semmi sem mozdul, semmi sem változik. Kevés a szeretet, kevés a pénz, nincs megoldás. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Izrael szem elől téveszti Istent. Azt az Istent, aki pedig a szabadítójuk volt, és aki eddig is már gondoskodott róluk. És csak a hiányokra tudnak összpontosítani. Arra, ami nincs. És ennek nyomán az aggodalom, a keserűség támad föl a szívükben, és erősödik meg. S ráadásul mindez torz látáshoz is vezet. Bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret, mondják. És kiderül, az zúgolódó számára eltorzul a valóság. Milyen jól éltünk Egyiptomban. Minden nap jól laktunk kenyérrel és hússal. Semmiben sem volt hiányunk. Rabszolgák voltunk, de csak névleg. Valójában a fáraó szeretete és gondoskodása vett körül bennünket. Milyen áldott jó ember! Minden jobb volt akkor, ott Egyiptomban, és minden gazdagabb volt ott. Hogy sanyargatott minket? Hogy kiadta a parancsot, hogy meg kell ölni az elsőszülött gyermekeket? Hogy megnehezítette a munkánkat? Hogy ki akart írtani bennünket? Nem, hát ilyenről nem is volt szó. És csak az ellenségeink találták ki. Hát ott jó lakottan, és milyen szépen meg lehetett halni is az Úr kezétől. De hogy mit keresünk mi itt, ezen a helyen, a pusztában? Hát, az csak Mózes meg Áron tudja. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok. Érdemes észrevenni a szavaikban azt, aki nagyon döbbenetes, hogy az Úr kezétől való halál Egyiptomban adatik, ha ott maradnak. Itt a pusztában azonban Mózes és Áron kezétől fognak elveszni. Az Úr Egyiptomban van, de nem a pusztában. Mi történik? Az Urat bezárják a múltba. A gonoszság, a rabszolgaság, az élet ellenes erők világába. Mert az elégedetlenségükkel kiszorították Istent a jelenből, a pusztából, a nélkülözésből. És ez a zúgolódás természetes velejárója. Megszépít mindent, csak hogy a jelenlévőt pocskondiásza. Hogyha kell, szépnek mondja még a rabszolgaságot is, sőt, még annak is látja, vonzónak a másik lehetőségeit, a másik munkáját, a másik feleségét, gyermekeit, minden, ami nem az éppen fennálló, és ami nem vele kapcsolatos. Igaznak mondja a hamis, és fordítva a hamisat igaznak. Meghazudtolja korábbi önmagát, vagy bárki mást is, csak hogy igazolja, van oka és joga zúgolódni. Olyan, mint a lavina, hogy egyre éhesebb, egyre elégedetlenebb, és végül mindent elnyel. Képes felemészteni a barátságokat is, a házasságot is, a közösségeket, és végül felszámolja a hitet. Mert gondoljunk csak arra, amit olvastunk. Miközben itt Izrael népének tagjai hamis nosztalgiával gondolnak arra, ami Egyiptomban volt, hogy Milyen szép is lenne jólakottan meghalni az Úr kezétől. Valójában nincsenek tudatában annak, hogy nem Mózes és Áron ellen szúkolódnak, hanem Isten ellen. Nem ellenünk szúkolódtok ti, hanem az Úr ellen, mondja Mózes háromszor is nekik. Más szóval nem Mózest és Áront, nem a vezetőket, a körülményeket, a rendszert, a szomszédot, a gazdaságot, vagy az iskolát csalásszák, hanem az Urat, aki megszabadította őket, és aki itt és most is vezeti őket, akinek terve és célja van ezzel a néppel. A szúkolódás azért igazán ördögi, mert Isten gyalázza, de rejtett és alattomos módon. Az Istentől való forrásokat, a tőle kirendelt helyet és helyzetet veti el. Isten magát vádolja azzal, hogy nem törődik vele, hogy nem tartja meg az ígéreteit, hogy nem ad eleget. Ördögi kör ez, amiben igazából itt Isten népe belelépett. Mit kezd ezzel a helyzettel az Úr? Hogyan csendesedhet el a zúgulódó ember? Hogyan lehet tovább lépni a szükség idején? Ezt olvastuk, és nem véletlenül hallottuk másodszor is kiemelve a felolvasott igeszakaszból. Mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta a zúgulódásotokat. Mózes és Áron a népnek Istentől kirendelt vezetői, de nem kívülről beszélnek és nézik a helyzetet. Maga Mózes sem. Együtt szenved igazából a néppel. Hát a szomjúság, a 80 éves Mózesnek is szomjúság volt, meg az éhség, a 80 éves Mózesnek is éhség volt, és a fáradtság is ugyanígy. Mózes és Áron ugyanazt a sorsot szenvedik el, amit a népük, mint ahogyan, csak gondolunk, az Ószövetség többi könyvére, akkor láthatjuk, hogy a prófétáknak is ez a sorsa. Együtt szenvednek, ha kell, együtt nyomorognak népük tagjaival. Gondolhatunk akár Illésre, Jeremiásra, vagy Ézsaiásra. De mi a különbség Mózes és a zugolódó nép között? Az, hogy Mózes ott marad, ott van az Úr előtt, hogy figyel rá, hogy nem felejtette el, hogy kihez is tartoznak, hogy ki is szabadította meg őket, hogy ki is vezette eddig is őket a pusztában. Így mondják aztán a nép tagjainak azt, hogy járuljatok az Úr elé, mert meghallotta Isten a zúgulódásotokat. És tulajdonképpen ugyanazt mondja itt Mózes, mint amit jóval később az Úr Jézus Krisztus mondott a tanítványoknak, az őt hallgatóknak. Keressétek először az Isten országát, és a többi, és itt gondolt, az élelemre, a ruházatra, mindarra, ami a megélhetésünkhöz szükséges, ráadásul megadatik nektek. Nem furcsa, és nem különös ez. Azt gondolom, hogy mi változtatnánk ezen a sorrenden rögtön. Hiszen mi valahogy úgy gondolkozunk, hogyha éhes vagyok, vagy szomjas vagyok, vagy bármilyen probléma van, szükséghelyzet áll elő, hát akkor az az első, hogy valamiképpen megoldom ezt a problémát. Akkor valamiképpen betöltöm a hiányt. Jézus pedig másféle sorrendre tanít. Jól értsük. Jézus nem azt mondja ezzel, amikor arra biztat, hogy keressük először Isten országát, hogy hát a ti problémáitok, az éhség, a szomjúság, vagy az egyéb nehézségek, ó, hát azok olyan jelentéktelen problémák, nem is tudom, miért csináltok ebből ekkora ügyet. Nem, ő nagyon jól tudja, hogy mit jelentenek számunkra ezek a nehézségek, de egy más sorrendet ajánl. Azt mondja, hogy járuljatok az Úr elé úgy, ahogy vagytok éppen. Azzal a nehézséggel, azzal a gonddal, azzal a problémával, hiánnyal, amitől éppen szenvedtek. Bátorság kérdése. Elmerjük-e ezt hinni? Elmerjük-e hinni azt, hogy itt kezdődik, és így kezdődik az éhség meg a szomjúság csillapítása, vagy éppen a magány feloldása, vagy a békétlenség csitulása? Mit olvastunk az igében tovább? Az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Ez az Úr sorrendje. Előbb érezhetővé, fölfoghatóvá válik a nép számára, hogy Isten nem hagyta el őket, mint ahogy ők gondolták. Hogy nincsenek egyedül, mint ahogy mi sem vagyunk egyedül a szűkölködéseinkben, a nyomorúságainkban. Ott van velünk az Úr. Amikor Jairus, a zsinagóga fő, értesül arról, hogy meghalt a lánya, az evangéliumokban olvasunk róla. Jézus nem rohan rögtön oda. Nem teszi félre azt a beszélgetést, amiben éppen benne volt egy beteg asszonnyal, de néhány szót szól ennek a Jairusnak, az édesapának, akinek a szíve éppen tel is tele volt fájdalommal. Azt mondja, ne félj, csak higgy. És ebben benne van az is, hogy én tudom a te fájdalmadat, ismerem a helyzetedet. Látom a sírást, a könnyeket, tudok rólad, és ne félj, mert gondom van rád. De most még másnak van itt az ideje. Kérdés az, hogy kibírjuk-e ezeket a nagyon feszült pillanatokat az Úr előtt. Az ige arra tanít ma bennünket, hogy igen, léphetnek fel hiányok az életünkben. Jönnek bajok, tapasztaljuk. De a bajokban először az Úr jelenlétét kell észrevennünk. És utána majd jöhet a megoldás, jöhet a manna, mint ahogy itt is ezt olvastuk, hogy a következő lépésben az Úr valóban mannát is ad másnap reggelre, vagyis gondoskodik élelemről a nép számára ott a pusztában. És ahogyan adja ezt a mannát, ahogyan gondoskodik a népről, és megszünteti az ő éhségüket, az jelzi azt, hogy az Úrnak ott is van, és akkor is van ötlete, és tud megoldást adni ott is, amikor a népének már semmi nincs a kezében. A manna szedésnek azonban van egy másik oldala is. Azt hallottuk itt az igéből, hogy a sátorban lakók száma szerint kellett szedni a mannát. A sátorban lakhattak betegek is, akár maga tehetetlenek is, vagy lakhattak kisgyermekek, akik még nem tudnak magukról gondoskodni. Nekik az erősek tartoztak szedni. Mire tanít ez bennünket? Mire hívja fel a figyelmünket? Arra, hogy az élet feltételeiről maga az Úr, az élő Isten gondoskodik. Az egymásról való gondoskodás eszközei azonban mi magunk vagyunk. Mi emberek. Így voltak felelősek egymásért az első gyülekezetek tagjai, és gondoljunk csak arra, amit az apostolok cselekedetéről írott könyvben olvashatunk. Ott az első pünkösd után, amikor az Isten lelke megérintette az emberek szívét, és megújította, és amikor megnyílt ennek következtében a szemük is, és észrevették a bajban szükségben lévőt, és akinek több volt, látta, hogy a másiknak kevesebb van, vagy nincs egyáltalán, akkor adott a többtől. Megosztották egymással a javaikat. De így gondoskodott a filippi gyülekezet magáról, az apostolról, Pálról. Aztán pedig arról is tudunk, hogy Pál apostol fontosan azért, mert ez a lelkület töltötte be őt is. Megszervezte a jeruzsálemi éhező, nélkülöző gyülekezet számára a gyűjtést. Ők éppen bajban voltak. Fogjunk hát össze, és segítsünk rajtuk. Egymás kezére bízottak vagyunk, felelősek vagyunk a sátrainkban élőkért, felelősek a családi, a gyülekezeti, de a népünk sátorában lakókért is, és abban különösképpen is a gyengékért. Izraelnek ezt is meg kellett tanulnia az Úr követésében, s minket is most bátorít a mi Urunk erre. Másnap reggel tehát a nép mannát kapott, megkapta a szükséges ennivalót ott a pusztában, és a manna Isten gondviselő szeretetének a jele lett, túlmutatott önmagán. Hiszen nem véletlenül mondta az Úr Jézus magáról azt, hogy én vagyok az a mennyei kenyér, amely az égből hult alá. Ő minden szükségünk betöltője. Ő az Isten ajándéka számunkra. Hogyha valamiben hiányt szenvedünk, ő az, aki a megoldást meg tudja adni számunkra, vagy éppen vékességet és erőt ad ahhoz, hogy a hiányt is fel tudjuk dolgozni. Én vagyok az élet kenyere, mondta az Úr Jézus. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Együnk ebből a mannából, és ügyeljünk egymásra útközben. Amen. 425. dicséretünket szeressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük most. Ó Ábrahám Ura, szent kegyelmed nekem, az én örömöm, utamon elvezessen. Picit most maradjunk csendben, és ebben a csendben ki magában válaszolhat Isten szavára. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk most is azért, hogy Te úgy döntöttél, lehetővé teszed számunkra azt, hogy amit a irántad való bizalmatlanságunk miatt elveszítettünk, azt mi mégis visszakaphassuk. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megnyílt az ég fölöttünk, hogy utat készítettél oda, utat készítettél magadhoz. Áldunk és magasztalunk azért, hogy a te mennyei otthonod, a mennyei haza, a hajlék el van készítve számunkra. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ez nem csak egy cél, amely felé haladhatunk, hanem már most itt, a földi életünk során is élhetünk ennek erőiből, erőivel, élhetünk a te kegyelmedből, szeretetedből és szereteted által azt befogadva és azt továbbadva. Áldunk és magasztalunk az Úr Jézus Krisztusért, akit adtál nekünk szabadítónak, megváltónak, akit adtál nekünk csodálatos mennyei kenyérnek. Áldunk és magasztalunk igédért, a Szentírásért, hogy kezünkbe vehetjük, olvashatjuk, hogy tanítasz általa, hogy kijelentetted magad benne. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megérthetjük belőle azt a fajta sorrendet, amelyet, hogyha el tudunk fogadni, akkor számunkra is az életnek a forrása megnyílhat, az örök élet forrása. Köszönjük neked, Urunk, hogy te meg akarod nyitni a szemünket a valóság láthatatlan részére is, a te országodat, meg akarod ismertetni velünk, sőt, hívsz oda, és hogy élhetünk ez ország tagjaiként. Áldunk és magasztalunk azért, hogy az életünk így gazdagodhat meg igazán, amikor már a láthatatlanokat is láthatjuk kegyelmedből, amikor szeretetedből hitet kapunk, és a hit látásával oly sok mindenre rányílhat a szemünk, amit addig észre sem vettünk, vagy másképpen látjuk, már helyesen láthatjuk. Köszönjük mindezt neked. Bocsásd meg azt, hogy oly nehezen tudjuk és akarjuk is talán megérteni a te országodnak a másfajta rendjét, azt, hogy ott másmilyen törvényszerűségek és másmilyen sorrend uralkodik, mint amilyet mi úgy megszoktunk itt, a születésünktől kezdve. Köszönjük, Urunk, türelmedet is, köszönjük hűségedet, hogy látva, hallva a mi zúgolódásainkat, és mindazt, ami a szívünkben van, nem fordítasz hátat, hanem velünk is olyan türelmesen foglalkozol. Újra és újra megmutatod, hogy gondod van ránk, még ha mi a nagy nehézségeink közben arra a következtetésre is jutunk, hogy már te sem figyelsz ránk, mert te is elfeledkeztél rólunk. Újra és újra jelét adod szeretetednek. Ó, Úrunk, olyan jó lenne, hogy ezt a sorrendet, amelyre az Úr Jézus maga tanított, végre el tudnánk igazán fogadni. Olyan jó lenne, hogyha igédet végre igazán a szívünkbe tudnánk zárni, hogy általa az egész gondolkozásunkat, az értékrendünket, és ebből fakadóan a döntéseinket, az életünket átalakíthast. Arra kérünk most téged, segíts nekünk ebben. Segíts, hogy megérthessük, hogy valóban az Úr Jézus Krisztusra, ami megváltunkra, szabadítunkra van nekünk mindenek előtt szükségünk. És vele együtt megkapunk mindent, ami kell ebben az életben. Kérünk, hogy egész gyülekezetünket áld meg, és könyörülj meg mindnyájunkon, hogy megérthessük és elfogadhassuk ezt. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, a szomorú szívűekért. Imádkozunk hozzád egész népünkért, most különösképpen is, amikor még oly közel vagyunk a nemzeti ünnepünkhöz is. Úgy könyörgünk hozzád egész nemzetünkért, hogy bárcsak minél többen megérthetnék ezt a sorrendet, amelyre te tanítasz bennünket, és amely által igazán rend lehetne a fejünkben, a szívünkben, az életünkben, a családjainkban, a nemzetünk életében. Könyörülj meg vezetőinken, könyörülj meg egész népünkön, nemzetünkön, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Most az adakozást hirdetem, emlékeztetve mindenkit az Úr Jézus Krisztus szavaira, aki gazdag lévén szegényé lett éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Hirdetem a jövő hét gyülekezeti alkalmainak rendjét is. Először is azokat az alkalmakat, amelyeket most ezen a ránk következő héten megtartunk, tehát szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, 10 órától babamama kör, délután 5 órai kezdettel ifjúsági biblióóra. Csütörtökön pedig 6 órai kezdettel gyülekezeti biblióórát tartunk. Tehát ezeket az alkalmakat megtartjuk most ezen a héten is. Azért hangsúlyozom ezt így, mert néhány alkalom viszont most az elkövetkezendő napokban elmarad. Így a keresztkérdések kurzus mostani alkalma, a kurzust végzettek szerdai bibliórája és a felnőtt konfirmandus testvérek órája. Tehát ez utóbbi 3 alkalom marad el a most következő héten. A többit viszont megtartjuk, és várjuk szeretettel a testvéreket. Mind ahogy sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a nyári több generációs táborunkra is, amely július 16-tól 22-ig lesz most, ugyanazon a helyszínen, ahol tavaly is voltunk, tehát a szilvásvárodi Lipicai Hotelben. Mint ahogy eddig is tettük, most is az egészen kisgyermekektől kezdve a 90 nem tudom hány éves korig mindenkit szeretettel várunk erre a gyülekezeti csendes hétre. Hirdetem azt is, hogy egyházkerületi presbiteri konferencia lesz március 31-én, ez egy szombati nap, 10 órai kezdettel a Budapesti Rádai Kollégiumban. Ennek a presbiteri konferenciának a programját az érdeklődő testvéreknek oda tudom adni, tehát kérem, hogy ők forduljanak hozzám bizalommal. Most pedig a 274. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a négy verszakával, a negyediket, tehát az utolsót majd fennállva.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!